Folytatjuk a krízisek és pofonokat. Gosztonyi Gergely médiajog kutatóval, az AEK egyetemi docensével beszélgetek. Most a előbbiekben egy nagyon modern, korszerű dologról beszéltünk, a internet és a digitális szólásszabadságnak a kérdése. Egy picit most visszalépnék a korábbi korokba. Ami engem foglalkoztat, és nem tudom, hogy valaha néztél-e ilyet, vagy más nézette, a cenzúrának olyan hatására, vagy hatástalanságára gondolok, hogy vannak-e, vagy kerültek-e elő olyan tartalmak, amikről azt lehet gondolni, hogy na, ha ez akkor nyilvánosságot lát, és mondjuk a cenzúra miatt nem látott, akkor mondjuk vagy a világ folyása, vagy annak a történelmi eseménynek a folyása egészen másmilyen lett volna.
Létezett egy könyv. És ez a, és ez a
ez
könyv...
Ez megmagában válasz, létezett egy könyv, ez szinte...
Igen, kicsit olyan, hogy a könyv, de nem, hanem hogy létezett egy könyv, aminek az volt a neve, hogy Index Librorum Prohibitorum. Ez a könyv, ezt az egyház kezdte először gyűjteni, azokat az akkor megjelenő könyveknek a listáját tartalmazta, ami ilyen-olyan módon az egyház azt gondolta, hogy na nem, ennek talán nem kéne eljutnia a... Na és akkor itt lesz a válaszom, a nagy nyilvánossághoz. Na de azért a nagy nyilvánosság itt 300-at jelentett, vagy 500-at. Tehát ebből következően szerintem olyan, ami a világ folyását befolyásolta volna, ezt nem hiszem, hogy van. De ebben az Index Librorumban olyan könyvek ezrei szerepeltek, amikre ma már azt gondoljuk, hogy jelentősen befolyásolni tudják a világot. De még egyszer, olyan pici számban születtek ezek meg, hogy szerintem, ha ad abszurdum még egyébként eljutott volna néhány emberhez, akkor sem hiszem, hogy megváltoztatta volna a világot. De ebben a listában Machiavellitől, Voltairetől, Rousseauig, a Milton, egy rengeteg olyan szereplő van, aki nekem személyesen a hőseim, de hogy egyébként, akikről ma már azt gondoljuk, hogy megváltoztatták a világot, de valószínűleg akkor helyben, olyan kis példányszágban szerintem nem, de én nem vagyok, tehát hogy könyvtörténettel nem én foglalkoztam, úgyhogy ezt nem, 100%-os választ nem tudok erre adni.
Talán nálad olvastam, vagy valamelyik interjútban, hogy ez egyfajta kedvcsinálás is, tehát hogy ez a tiltott gyümölcs, nem pont ezt a kifejezést használtad, de ha valaki összegyűjti nekem, hogy mi az, ami nem való az én kezembe, azért az felhívás keringőre tulajdonképpen.
Volt, igen, ez egy nagyon kedves történetem nekem. Az Oxfordi Egyetemnek a könyvtárosa írta inkább azt, hogy ő azért szerette idézőjelbe az Index Librorumot, mert pontosan tudta, hogy mi az, amit megéri olvasni. És természetesen, hogyha valamit el akarnak zárni előlünk, akkor elkezd izgatni minket, nem? Hogy mi is lehet az, ami ennyit küzdenek, hogy elzárják előlünk.
Hát felkelt az érdeklődést, és megint az ugrik be nekem, hogy egy ideológiai októl vagy dologtól féltenek bennünket, most nyilván sok-sok idézőjel között mondom, vagy mégis lapos a föld, vagy mégis forog a föld, vagy kinek van igaza, tehát az mondjuk egy sorsdöntő kérdés, hogy gömb alakú földön élünk-e, vagy nem. Vagy pedig mondjuk elzárnak valami információtól, amiről azt gondolják, hogy a lakosság csak felizgatná magát, és nem kell őket ezzel zargatni, elég, ha mi tudjuk. Tehát ezek különböző típusú tiltott tartalmak.
Abszolút, ebben teljes mértékben egyetértünk. Azért abból sokat láttunk a történelem során, amikor ideológiai alapon erre a nácik, a kommunisták, tehát hogy azért volt jó néhány olyan ideológia a történelemben, kezdjük a könyv égetéstől kezdve az összesig, amikor megpróbálták ezeket elzárni. Mindig az a nagy kérdés, hogy amikor kommunikációkutatóként vizsgálunk ezeket, akkor nyilván a véleménynyilvánítás szabadságával kapcsolatos kérdések, de hogy minden ilyen cenzúrának eltérő a hatásmechanizmusa, az biztos. Tehát, hogy természetesen abban azt gondolom igazad van, hogy vannak, amik egyébként a történelem során súlyosabb következményekkel jártak.
Az, amit én próbálok kiszedni ebből tulajdonképpen, nem nagy, de arról beszélgetünk, amire szeretnék beszélni, szóval nem az, hogy nem lehet ezekre direkt válaszolni, az inkább helyes, meg jó, de tehát milyen hatása van tulajdonképpen most annak a fajta cenzúrának, amikor még kvázi egy kézben van, hogy alapvetően a propaganda körül sertepertélünk akkor is, ha most még ebben nem mentünk a nagyon bele. Tehát, hogy az, hogy van egy szabályozó hatóság, szervezet, testület, egyház, aki eldöntheti tartalmakról, hogy mehet vagy nem mehet. Ennek mennyire van mélyen szántó hatása, akkor így mondom, hogy a társadalom életére, nem a világ folyását, akkor még csak a társadalom életére.
Abszolút értem a kérdést. Nem is azért, nem is kibújni akarok a kérdést, vagy a válasz alól. Természetesen azt gondolom, hogy én véleménynyilvánítási szabadság irodalmon nőttem föl, bármilyen fura is ez, és mégse gondolom azt, hogy bárkinek bármit szabad. A helyzet azonban az, hogy amellett kardoskodom, hogy az ilyen típusú tartalom korlátozásnak és az ilyen típusú tartalom elzárásnak minél szűkebb körben kell megtörténnie, mert azt gondolom, hogy ahhoz, hogyha azt gondoljuk, hogy akár a történelem során, és nyilván amikor most azt mondom, hogy a demokratikus vitákhoz, az mondjuk nyilván egy modernebb kori fogalom, leszámítva nyilván az ókori eseteket, de hogy ahhoz az szükséges, hogy hozzájussunk az információkhoz. És azt gondolom, hogy ez az egész kérdés, ez az egész véleménynyilvánítási szabadság azért a 19. században merül, vagy kezdett el új előre kapni, mert addig olyan mértékben kevesen voltak azok a társadalmi elitek, akik befolyásolni tudták a világ folyását, a társadalom működését, hogy addig ez nyilván egy társadalom befolyásoló, de a társadalom nagyon kis szegmensét befolyásoló. És a 19. században, amikor megjelenik a polgárság, megerősödik ez az egész réteg, és infóhoz akar hozzájutni, hogy na, akkor én most itt részt veszek ebbe az új valamibe, amit mondjuk Magyarországon, mondjuk mit tudom én, alkotmányos monarchiának, meg polgári korszaknak nevezünk, akkor nyilván ez már is sokkal fölerősödik, hogy onnantól kezdve érjünk el minél több tartalmat, és onnantól kezdve abszolút valid, amit mondasz, hogy igen, jussunk hozzá ezekhez az információkhoz, mert ha nem, akkor egy rosszabb minőségű társadalmat fogunk közösen építeni.
Ez nagyon kerek, és meggyőző is, tehát értem, hogy milyen szempontok, meg milyen ambíciók vezetnek ahhoz, hogy minden több információt tudni akarjunk. Amikor ebből vita van, vagy ilyen nagyon vékony jégre terelünk. Most nekem első körben a WikiLeaks jutott eszembe, de van egy frissebb példánk is, ugye, és nem annyira sokára megyünk adásba, gyere, még talán emlékezni fognak a hallgatók is. Ugye bekerült ez az újságíró a nemzetbiztonsági megbeszélésbe, Államok jemeni bombázási terveiről volt szó. Abba egyetértünk, hogy mondjuk ez nem jogi fogalmak alakul, minősített adat, tehát hogy ez nem olyan, amihez egy újságírónak oda kéne ülnie, pedig ugyanebből a szabadság fogalomból levezethető, hogy hát tudni akarom, hogy az én pénzemből kit bombázunk, és mikor.
Igen, de az én mondatom az továbbra is ugyanaz, tehát hogy én azt gondolom, hogy igen, főszabály szerint minél több információhoz hozzá kell, vagy jussunk hozzá ahhoz, hogy a közös társadalmunk meg a közös életünk az jobb legyen, viszont ettől még vannak olyan nemzetbiztonsági, erkölcsi, védelmi, bármilyen
tehát
kérdések.
Vannak fontosabb elvek, mondjuk?
Igen, és erre mondtam azt, hogy amikor ezek összeütköznek egymással, akkor bizony a véleménynyilvánítás szabadsága korlátozható. És ezek azok a kérdések, amikor azt gondolja a nemzetközi jog is, meg azt gondolják a nagy nemzetközi emberi jogi bíróságok, hogy bizony ilyen esetben ez egy korlátozható jogosítvány. A nagy nehézség az az, hogy az államok nagyon szeretik korlátozni ezeket a tartalmakat, miközben mi azt gondoljuk, hogy talán nem kéne olyan aktívan élni ezekkel a jogosítványokkal. Na és akkor ilyenkor van az, hogy ezek úgynevezett ilyen versengő jogok, és ezek a versengő jogokból valamelyiknek nyernie kell, mert nyilván valamely el kell dőlni ennek a kérdésnek, és azt szoktuk mondani, hogy azért a véleménynyilvánítás egy annyira fontos alapjogunk, hogy kevés esetben kell ennek meghajolnia. De például ebben az esetben, amit te meséltél, hát én is azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ez... De ugye ők is csak azért hozták egyébként nyilvánosságra, mert hogy kvázi lehazugozták őket, hogy nem történt ott semmi, az ég egyött a világ. Tehát, hogy szerintem ott a saját csapdájuk, vagy saját dugájukba dőltek.
A titkosítás és a hány évtizedre típusú titkosítás, és annak, amik a bíróság általi felülbírálása, az pontosan ez a mérlegelés, amire most utaltál, hogy ezt a jogot ütköztetik egymással is?
Így van, igen. Miközben én semmilyen módon azt hiszem, hogy például a magyar, jelenlegi magyar gyakorlat az egy abszurd módon titkosításbarát gyakorlat. Hogy azt gondolom, hogy nem is biztos, hogy a tartalom tekintetében, de hogy az időtartalmok tekintetében, amennyi időre elzárnak minket információktól, én azt gondolom, hogy ez szerintem nem tartható hosszú távon. De igen, itt is ugyanarról van szó, hogy természetesen, mit tudom én, ha lenne Magyarországon 87 darab atomsiló, akkor úgy azért az nem lenne jó, hogyha te is tudnád, én is tudnám, meg bárki, aki egyébként.
Vagy legalább csak négyet.
Tök mindegy, de direkt mondtam abszurd példát, de hogy természetesen vannak olyanok, amik a belső védelmünk szempontjából fontos, és ezek ne kerüljenek nyilvánosságra. A kérdés az az, hogy vajon ennek 5000 évre nem kell nyilvánosságra kerülnie, vagy 50-re, vagy szóval, hogy itt mindig ez egy ilyen nagy dilemma.
Azon gondolkoztam, picit visszakanyarodva az öncenzúrás részhez, de nem pont ahhoz, hogy mindjárt elmondom, hogy mire gondolok. Azt kérdeztem tőled, hogy jöttek-e elő olyan tartalmak, amikről azt gondoljuk, hogy ha az abban az időben akkor kiderül, akkor megváltoztatja a világ folyását. Picit persze eltúloztam. Az egy visszatérő ilyen dilemma, vagy morális felvetés, hogy a rendszerváltáskor ugye nem kerültek elő remek művek, ez biztos te is nagyon sokszor hallottad, hogy nem jöttek elő a fiókból remek művek. Erre gondoltam, amikor kérdeztem, hogy van-e olyan tartalom, ami, hogyha akkor nyilvánosságra kerül, akkor tök más a világnak a mai helye. Amiről kérdezni akarlak picit hosszú felvezetés után, az a, és most kifejezetten a visszatérve a diktatórikus, berendezkedésű világba, az a nem az állami, vagy nem a hatósági cenzúrának a szerepe, hanem mondjuk a kapuőrök, aki alatt kiadót, szerkesztőt, bárkit érthetünk, akinek tulajdonképpen jogosítványa van arra, hogy mi kerülhet a nyilvánosság szem elé. Ők hol helyezkednek el ebben a láncban? Ez picit az öncenzúránál, nem, az öncenzúránál több, de nem egy hatósági jogkör, hanem ez a jól felfogott érdek, vagy nem tudom, tehát őket hova tesszük, ezt a kapuőr társaságot?
A kapuőrt, mint úgy érted, mint nem mint állami hivatalt, hanem mint mondjuk egy újságnak a szerkesztőjét?
Egy újságnak vagy a szerkesztőjét, vagy egy könyvkiadónak, ezt kiadjuk, nem adjuk ki. Aha. Ezt most, nincs itt az ideje, hogy ezt kiadjuk. Tehát, hogy aki elbírálhat.
Aha. Ilyen szempontból szerintem az mindegy, hogy most ez most a, mondjuk ez a Facebook, vagy egy könyvkiadó, a lényeg az, hogy itt egy magánszemély dönt a mi egyik alapvető jogunkról, ami mondjuk a szólásszabadság és a véleménynyilvánítás szabadsága. Tehát, hogy a rendszerben az látszódik, szerintem, hogy az utolsó 15-20 évben a nagyobb államok nagyjából azért elengedték a gyeplőt szerintem a szólásszabadság kapcsán. Tehát, hogy úgy tűnt ott a 90-es években, hogy itt akkor majd minden rendben lesz, majd ezek megoldódnak maguktól, meg végre kaptunk jogot beszélni, akkor majd elég intelligensek, meg okosak leszünk, majd közösen kialakítani szabályokat, és akkor úgy ez elment egy ilyen teljesen fura irányba, és akkor léptek be azok a magánszereplők, nevezzük akár Facebooknak, akár könyvkiadónak, akár bárminek, akik azt mondták, hogy jó, akkor mégiscsak itt legyenek valami szabályok. Szerintem itt a nehézség az, hogy ők kinek a szabályai alapján dolgoznak, a saját szabályaik alapján, mondjuk egy könyvkiadó saját maga dönt erről a kérdésről, a Facebook saját maga dönt erről a kérdésről, vagy valamilyen mégiscsak valamilyen állami közös szabályaink alapján történik meg mindez.
Azon gondolkozom, hogy ha hozzájutok másik csatornához, alternatív csatornához, akkor bosszankodhatom azon, hogy mondjuk nem a legnagyobb kiadó hozza a könyvemet, vagy nem a Facebooknak a címoldalán nincs ilyen, jelenik meg az én gondolatom, de nem vagyok olyan értelemben korlátozom, mert hogy ezek magáncégek, hogy ne tehetném máshol közzé. Tehát például legrosszabb esetben kiadhatom a saját költségemen, vagy mehetek kisebb kiadókhoz, tehát ameddig van alternatív csatorna, addig azt mondhatjuk, hogy na hát a mainstream az mondjuk megnehezíti azt, hogy eljusson a véleményem, de nem lehetetleníti el. De mondjuk a előző rendszerben, akkor hogyha azt mondta valamelyik kiadó, vagy a közös kiadónak a közös ajtőlesz, hogy nincs itt az ideje annak, hogy ezt most kiadjuk, akkor sakmat.
A helyzet, hogy szerintem most is elég sakmatta a helyzet. Messze nem annyira természetesen, mint mondjuk a kommunista, szocialista időszak alatt, de hogy azért, hogyha belegondolunk, akkor jó rendben nem a Facebookon, akkor hol? És akkor mondjuk, ha azt mondjuk, hogy akkor nem Facebook, akkor mondjuk nincsen Insta, nincsen Messenger, akkor hol? És akkor, ha én azt mondom, hogy jó, akkor küldök neked egy üzenetet a Viberen, és akkor sokan azt mondják, hogy ahol. Tehát, hogy ebből következően azért én nagyon sokszor azt gondolom, hogy az is nehézség, hogy olyan mértékben nőttek meg ezek a nagy cégek, és olyan kevés számú van belőlük, hogy igenis lassan már azt tudjuk mondani, hogy ezek már szinte nem is kapuőrként, hanem a kapuként. Vagy a szóval, kapu. hogy érted, tehát, hogy ezek már olyan mértékben nagyok, hogy nem nagyon alternatívánk lenni ezzel szemben. Nekem mindig az egyik ilyen legjobb példa, ugye hát szerintem az IVIV-re még azért emlékszünk néhányan, nyilván az IVIV nem tudott ellen tartani ennek a nagy közösségi média platformnak, de az benne a vad, hogy igazából sehol nem tudott ellentartani. Tehát, hogy mi egy nagyon-nagyon pici piac vagyunk ebben a nyilván magyar piacként, még Brazília méretű ország se tudott ellentartani, tehát ott volt egy Orkut nevű csodálatos közösségi média szolgáltatás, szerintem a legjobb közösségi média szolgáltatás volt valaha, de bedőlt. Tehát, hogy igazából azt tudom mondani, hogy nagyjából Oroszország tud ellentartani, nagyjából Kína tud ellentartani, mert egyszerűen ott van egy akkora méretű felhasználói gárda, és egy olyan politikai berendezkedés. Tehát
igen, most két olyan példát hoztál, amit alig hagyjuk meg a tízójunkat.
Így van, de ezért mondom, hogy közben az a helyzet, hogy a kérdésedre a válasz, hogy szerintem most is ugyanolyan sötét időszakot élünk, nyilván nem érezzük ezt a mindennapok szintjén, de mondjuk kommunikáció tudomány szempontjából, és az, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva óriás nem magyar, nem európai, hanem amerikai meg kínai cégeknek, ez szerintem nagyjából ott tartunk most is, hogy nincs sok esélyünk ezekkel szemben. Már nyilván kell, és azért látjuk, hogy az Európai Unió is azért próbál lépéseket tenni, de aztán jön egy láncfűrészes figura, és teljesen más irányba megy a dolog.
Ez volt a Krízisek és pofonoknak a rádió verziója. Gosztonyi Gergely, médiajog kutató, az AIK egyetemi docense volt a vendégem. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Mindig elmondom, most is elmondom, hogy csak a rádió hallgatóktól búcsúzunk, mert Gergellyel folytatjuk a beszélgetést propagandáról és cenzúráról az online podcast felületen, de itt és most elköszön a Krízisek és pofonok és Böhm Kornél.